Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 40. Zsoltár első versét énekeljük Isten tiszteltünk kezdetén. Várván vártam a felséges Urat, és íme hozzám fordul. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre. A 329. dicséret második versét énekelve, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy hogyan bízta ránk Jézus Krisztus a keresztelést. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasok. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És mikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Amikor itt ebben a történetben Jézus Krisztus beszél a keresztségről, az csak egy röpke félmondat, tagmondat, amikor említi, mert a keresztség eseménye az egy nagyon rövid dolog. Mi reformátusok különösen szeretjük egyszerűvé tenni a dolgokat, tehát itt csak annyi fog történni, hogy keresztvizet öntök a kis William fejére, és meg van keresztelve. De a keresztség nyilván nem ennyi. Nem véletlen, hogy ennek előkészülete van. Itt, magán az istentiszteleten is fölolvasom, hogy Jézus Krisztus miért mondta, hogy kereszteljünk. Magyarázatot is fűzök hozzá, sőt, előtte találkoztunk, és tanításban is részesültek a család tagjai. Tehát a keresztség pici eseményének nagyobb jelentősége van, mégpedig akkor van igazi jelentősége, ha ennek folytatása van, a megfelelő következményei vannak a családnak az életében és ennek a kisgyermeknek az életében, hogy megtanulja ezt a világot értelmesen szemlélni, hinni a láthatatlan, de élő Istenben, aki Jézus Krisztusban megváltott minket, és a Szent Lelke által velünk van. Tehát a pillanatnyi esemény, pillanatnyi, de nagyobb összefüggésbe helyezve van jelentősége. A héten, pénteken jártam egy ilyen eseményen, ami hát 2 órás volt, de ez is nagyon rövid, ahhoz képest, amiről szólt, a reformáció 500 éves évfordulója van ebben az évben, és emlékév ez az év, és az állami ünnepség, megnyitó ünnepség volt a reformáció 500 éves évfordulója alkalmával a MÜPÁ-ban, és az országgyűlés elnöke mondott beszédet, meg a miniszter, és ennek az eseménynek is ez is elő volt készítve. Sokat kellett készülni mindazoknak, akik gyönyörű zenedarabokat, meg egyebeket mutattak ott be, meg a beszéd megírásához is kellett nyilván előkészület. Nyilván ennek következménye is vannak, de az igazi jelentőségét mégiscsak ennek az eseménynek az adta, hogy ki rendezte és milyen céllal. Mert az, hogy ma Magyarországon a reformáció 500 éves évfordulóját az állam ünnepli, mert a miniszterelnöktől kezdve nagyon sokan az állam vezetői közül tudják, hogy mi az a gyülekezeti élet, és a hitből fakadó élet, ennek jelentősége van az egész országunk számára, és másképp működik ez az ország így, nagyon is. És mindezt azért mondtam el, mert a keresztség igazi jelentőségét az adja, hogy ki az, aki cselekszik benne. A mindenható és élő Isten hajol le hozzánk. Ő mondja, hogy Jézus Krisztusban szeretlek és megváltottalak, mondja a kis Williamnek, de nyilván ezt nektek is mondta, és folyamatosan mondja, és ő neki az a célja, hogy mi ebben a boldog örömben éljünk, és hálásak legyünk mindazért, amit ő tett velünk, hogy ezt a csodálatos világot, életet ajándékozta nekünk, és ezzel szándéka van, jó tervei vannak, és ebben vezet minket, hogy megtaláljuk a helyünket, és neki tudjunk szolgálni egész életünkkel. Ez adja az óriási jelentőségét a keresztségnek. Ez egy ővele való találkozás, amelynek következményei vannak az életünkben. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, édesatyánk, Az élet csodálatos ajándékát, köszönjük ezt a kisgyermeket, köszönjük, hogy az édesanyával is ott voltál a szülés nehéz időszakában. Köszönjük, hogy most örömmel hozhattuk őt ide, és reménységgel, hogy ahogy a mi életünkhöz lehajoltál, úgy az övéhez is lehajolsz, és a te szeretetedet megmutatod neki, boldog, benned hívő emberré tudod tenni, aki keresi a tőled rendelt helyét ebben a világban, akinek utat mutathatsz, és akit a te országodba vezérelhetsz az útján. Kérünk téged, így áld meg a mi életünket is, és minden gyermekünk életét. Amen. Most, miután keresztény szülők gyermekeit kereszteljük, arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy tegyetek vallást hitetekről, mondjátok el fennállva velünk együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint két kérdést intézek hozzátok, kedves szülők és keresztszülők, melyre meggyőződésetek szerint hallható szóval válaszoljatok. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztség által befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekein hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom.
William, keresztelnek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ez mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottal a széke fenyőfa.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltre és családjára, a 134. Zsoltár harmadik versét énekelve, megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen.
Yeah.
keresztelős családot, hogy foglaljanak helyet a gyülekezet körében, a padokban. Mi is foglaljunk mindnyájan helyet, hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Szabó Imre testvérünktől, aki 85 évesen hunyt el, és Tótfalusi Gyuláné Mándi Ilona testvérünktől, aki 73 évesen adta vissza lelkét teremtőjének. Isten áldja és vigasztalja a gyászoló családokat. Gyülekezetünknek kedves halottja van, Rácz Lajosné Farkas Irén testvérünk elhunyt, gyülekezetünk bibliaórás tagja volt, több mint 3 évtizeden keresztül volt gyülekezetünk aktív tagja. Temetése január 18-án 9 órakor lesz a csepeli temetőben. Az ő szeretteit is Isten szent lelke vigasztalja. A mai istentiszteleten megkereszteltük Rézmányi György és Doka Nikolett William nevű gyermekét. A kis család Norvégiában él, de most hazalátogattak, és ezt az alkalmat használtuk ki a keresztelésre, azért ilyen fagyos körülmények között történt ez. Isten áldja a családot, és segítse a gyermek felnevelésében. Hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. Ma délután 3 órakor családi istentisztelet lesz gyülekezeti termünkben. Ott jobb a hőmérséklet. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, annál is inkább, mert ebben a hidegben kevesen jönnek el, és a gyülekezetünknek a kis együttese énekkel is készül, tiszteljük meg őket azzal, hogy meghallgatjuk. Tehát ma délután 3 órakor lesz a családi istentiszteletünk a gyülekezeti teremben. Gyülekezeti alkalmainkat a szokott rendben tartjuk. Kedden este 17:30 a kékkeresztes csoport bibliaórája lesz. Szerdán 3 órakor a gyülekezeti bibliaóra, mind a kettő a gyülekezeti háznak az alaksori termében. Pénteken 10 órától mamakört tartunk, és attól kezdve minden pénteken 10 órától újra lesz mamakör. Erre szeretettel várjuk a kisgyermekes anyukákat, gyermekeikkel együtt. Szombaton 10 órakor pedig az idősek alkalma folytatódik, ez havonta van. Erre a szombat 10 órától körülbelül 12 óráig tartó alkalomra szeretettel hívjuk a gyülekezet nyugdíjasait, a program ki van téve a padokra, illetve a meghívó. Jövő vasárnap kezdődik az egyetemes imahét, és rögtön az első alkalom itt lesz nálunk a gyülekezeti termünkben, tehát jövő vasárnap este 6 órakor az egyetemes imahét itt nálunk kezdődik Csepelen, és ahogy szokott, majd minden este más gyülekezet templomában lesz. Erre is készüljünk már. Most folytassuk az istentiszteletet. A 283. szép újévi dicséretünknek az éneklésével az első 4 verset énekeljük most. Így kezdődik: az Úrnak jó volt, a napjainkhoz napokat told.
melyeket bizonyos részekre hozta nap és hold, nyomain e két vezetőnek. Tél, tavasz, nyár és ősszel jönnek, engedvén a bölcs teremtőnek.
Hallgassuk meg Isten igéjét a 40. Zsoltárból. A megmentett kegyes Istennek hálával, engedelmességgel és könyörgéssel áldozik. Az éneklőmesternek Dávid zsoltára. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat, és kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet, és új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez, és a hazugságra vetemedettekhez. Sokat cselekedtél te, Uram, Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk. Semmi sem hasonlítható hozzád. Hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy elszámlálhatnám. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél. Fülemet fölnyitottad. Égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. Akkor azt mondtam, ímé jövök. A könyvtekercsben írva van felőle, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem én, Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Vígan hirdetem az igazságot a nagy gyülekezetben. Íme nem tartom vissza ajkamat, te tudod, ó Uram. Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet. Nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat. Kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem, mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen. Utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek, számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Tessék, Uram, néked, hogy megments engemet, siess, Uram, segítségemre. Szégyenüljenek meg, és piruljanak mind, akik életemre törnek, hogy elragadják azt. Riadjanak vissza, gyalázat érje, akik bajomat kívánják. Pusztuljanak el az ő gyalázatosságuk miatt, akik azt mondják nekem, hehé, hehé. Örülnek és örvendeznek majd mindazok, akik téged keresnek. Azt mondják mindenha, magasztaltassék fel az Úr, akik szeretik a te szabadításodat. Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítóm, ó Istenem, ne késsél. Isten áldja meg igéjét szívünkbe, hogy gyümölcsöt teremjen bennünk a mai napon is. Fennállva kérjük ezt imádságban. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ennek az évnek az elején itt lehetünk most, bármilyen nehéz körülmények között is, hidegben. Köszönjük, hogy a te szavad, a te gondolataid átmelegíthetik a lelkünket. Erre nagyon nagy szükségünk van. Hiszen minket is körülvettek a bajok, ahogy a zsoltáros mondja, és minket is utolértek bűneink, azoknak következményei. Mennyi mindent tettünk rosszul, egyénileg, családilag, mint nemzet, mint világ. És köszönjük, hogy te nyitott szívvel vársz minket, hogy mindezt meglássuk, megvalljuk, és te mindezekből jót hozhass ki, javunkra fordítsd. Köszönjük, hogy tanulhatunk mindabból, amit elrontottunk. Köszönjük, hogy te ilyen Isten vagy, aki ezt szeretnéd és ezt munkálod. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban lejöttél közénk, az életedet áldozni értünk. És köszönjük, hogy szent lelkeddel most is itt vagy, és adod mindazt, amire igen nagy szükségünk van. A megfásultságunkban a reménységet, megszomorodásunkban az örömet, zaklatottságunkban a békességet. Kérünk téged, azt add a mindannyiunknak, amire a legnagyobb szükségünk van. Amen. Készüljünk az ige hirdetés hallgatására, 367. dicséret első versét énekelve, emeljük Jézushoz szemünk. Isten igéjét Máté evangéliuma harmadik fejezetének utolsó verseiből olvasom és magyarázom, következőképpen hangzik. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartotta őt, mondván, nekem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvén mondta, engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett neki, és Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijött a vízből, és íme az egek megnyilatkoztak neki, és ő látta az Isten lelkét alájönni, mint egy galambot, és ő rá szállani. És íme egy égi hang ezt mondta, ez am az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt évben a Máté evangéliuma 5., 6. és 7. fejezetét néztük, hiszen ez egy egybefüggő beszéd, Jézus Krisztus hegyi beszéde. Ha Isten segít és élünk, akkor ebben az évben Máté evangéliuma többi részeit nézzük meg, nem biztos, hogy a végére érünk, az év végéig. Karácsonykor már vettük az első két fejezetet, a karácsonyi alkalmakkor, hiszen az a karácsonyi történet. És a harmadik fejezet első történetét is, amikor Keresztelő János föllép, és elkezdi hirdetni, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, és most következik ez a szakasz, melyben Jézus Krisztus nyilvánosan fellép. A vízkereszt napja, amelyik tegnap előtt volt, ez a kereszténységnek egy olyan ünnepe, amiben ezt ünnepeljük, tulajdonképpen, hogy Jézus Krisztus láthatóvá lett, megjelent, föllépett, és ez a történet tulajdonképpen a vízkereszt napjához hozzá is tartozik, illetve az evangélikus útmutató a mai vasárnapra hozza. Én csak két rövid szóra és látszólag jelentéktelen szóra szeretném fölhívni a figyelmet ebben az igébe. És egy harmadik szóra, ami nincs benne ebben az igében, de a Bibliában szerepel, és különleges szó, és erre a történetre illik. Az egyik ilyen jelentéktelennek tűnő szó az, hogy íme. A másik jelentéktelen szó az, hogy rögtön. És amit a Bibliából ismerünk, az az időnek egy különleges bibliai felfogása, amely nem csak az idő folyamatos előrehaladásáról szól, hanem egy másik szemlélettel azt mondja, hogy az idő pillanatokból áll, amelyek nem egyenletesen jönnek, néha sokkal több történik egy pillanatban, mint azt várjuk, ezt nevezi a Biblia alkalomnak, a másik görög szóval, ami az időt kifejezi. Erről a három szóról szeretnék ma beszélni, ennek a történetnek a fényében, meg az életünk fényében. Mi valóban nagyon sokszor érezzük ezt, hogy az idő pillanatok, és a pillanatoknak sokszor nagyon nagy jelentősége van, és sokszor nem tudjuk megragadni a pillanatot. Mert nem azt tettük, mert nem úgy szóltunk, ahogy kellett volna, és a pillanat elrepül, és nem hozza vissza senki. Elmulasztottuk a lehetőséget. Az íme szó, amit itt kétszer is szerepel ebben az igében, íme az egek megnyilatkoztak. Íme egy égi hang ezt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez az íme szó az eredeti szöveg jelentése szerint egy felszólítás arra, hogy nézd, lásd. Olyan, egy kicsit, mintha oldalba böknénk valakit, mert rájövünk arra, hogy itt ennek a pillanatnak nagyon nagy jelentősége van. Mi történt ott? Isten igazolta Jézus Krisztust az emberek előtt. Ezt valakinek látnia kellett, és megérteni, hogy mi történik. Ez itt keresztelő János volt, aki látta ezt, megértette, hogy mi ennek a jelentősége, és továbbadta, és így bekerült a Bibliába. Az a pillanat nem lett elszalasztva. De sokszor van ilyen pillanat az életünkben, hogy az Isten közel jön hozzánk. Én azt mondom, hogy szinte minden pillanat ilyen. Ő szeretné, hogyha mi a jelenlétében élnénk, ő jelen van, csak láthatatlanul. Mi vagyunk, akik nem vagyunk ennek tudatában. Minket kell sokszor oldalba bökni, hogy nézd. Hát mi ez, ha nem bizonyíték arra, hogy igenis Isten él és munkálkodik? Én szoktam itt sorolni a bizonyítékokat többször, csak a természetből is, hogy annak is minden részlete tulajdonképpen így bögdösne minket, hogy nézd, hát ez magától, véletlenül, hogy gondolod? Egy csodálatos, tudatos tervnek a része. És sokszor így éljük át azt, hogy pontosan a válasz érkezik a gondolatainkra, hogy pontosan jön a segítség, a betegségből a gyógyulás, és így tovább. És megtapasztaljuk az Isten jelenlétét. És ennek nagyon nagy jelentősége van. És ilyenkor igenis magunkat is bíztatni kell, és nem árt, hogyha oldalba böknek minket, és figyelmeztetnek minket, hogy nézd. Akkor ott látszólag semmi különös nem történt. Már ahhoz képest, ami ott elég különös volt, de ami ott azokban a napokban, hónapokban, években történt, hogy a pusztába Keresztelő Jánoshoz özönlöttek a zsidó emberek, mert János hirdette nekik, hogy ez volt az igazi oldalba bökés, térjetek meg, mert egészen közel jött, szorongatóan közel jött az Isten országa. Mert János megértette, hogy meg kellett születnie a Messiásnak. Már itt van közöttünk. Isten eljött meglátogatni a népét. És milyen különös, hogy sokan fölfigyeltek erre, és mentek oda, és megkeresztelkedtek, ami nagyon nagy dolog volt, mert az úgy történt, hogy elmondták azt nyilvánosan, ott hangosan, ami terhelte a lelkiismeretüket. Hogy mi az, ami bántja őket, ami terheli, hogy ezzel nem állhatnak oda az Isten elé. Ettől meg kell tisztulniuk. Nagy dolog volt, hogy ők oda mentek, és vallást tettek bűneikről, ahogy itt olvassuk a Bibliában. És akkor jön valaki a sorban, ahol ezrek mentek, egy ugyanolyan ember látszólag nem különbözött a többitől, fizikai természetére nézve, de ő Jézus Krisztus volt, odaállt a sorba, és Keresztelő Jánosnak volt szeme arra, hogy megállapítsa, hogy itt valami különleges történik. Megállította a menetet. Hát valószínű abból jött rá, hogy itt nem akárki jön, hogy Jézus Krisztus lelkiismeretét nem terhelte semmi. És ezt a szemébe nézve komolyan és békességgel és vidáman tudta elmondani. Nem volt több ilyen ember, akkor se, és azóta se, és most se. Itt rá lehetett ismerni. És akkor János megpróbálja lebeszélni, hogy hát akkor talán fordítva kellene. Az én lelkiismeretemet igenis terhelik dolgok. Neked kéne engem megkeresztelni. És erre feleli Jézus Krisztus, hogy engedj, mert így kell betölteni minden igazságot. Van az Ézsaiás könyvében egy ilyen ige, kifejezetten a Messiásról, aki magára vállalja az emberek bűnét, hogy és a bűnösök közé számláltatott. Hát valószínű ez volt az igazság, aminek eleget kellett tenniük, hogy ő közénk jött, benne az Isten eljött közénk, és nem úgy, mint egy kényes úri kisasszony, hogy jaj, csak benne piszkolódjam itt köztük, hanem úgy, mint aki a terheket vállalja és le akarja venni rólunk. Ez a jelentősége ennek a lépésnek. Íme. Nem véletlenül bögdöste ott az Isten szent lelke az embereket, hogy nézzetek, és nem tudom, hogy Keresztelő Jánoson kívül hányan fedezték fel ott, hogy mi történik. Minket is bögdös az ige, Vagyis bögdösne, ha kinyitnánk a Bibliát, és napról napra olvasnánk. De igazából, ha olvassuk is, nem mindig értjük meg. Itt jön a második szó, amit úgy mondtam, hogy alkalom, ami a Bibliának egy szemlélete, hogy az idő nem egyformán telik, és valóban vannak olyan pillanatok, amiket meg kell ragadni, és meg kell érteni, és ebben az a jelentős, hogy amikor a mi értelmünk, a mi szívünk kinyílik és megnyílik az Isten felé, és megértjük, hogy mi történik. Megértjük, hogy milyen ez a világ. Én máig emlékszem arra, talán most már talán 40 évvel ezelőtti dologra, amikor én megértettem ezt, és kinyílt előttem ez a világ, hogy az Isten valóságos, hogy ő él, hogy Jézus Krisztus meghalt ugyan, de feltámadt, és azóta is itt van. Hogy ez a világ az ő műve, és az ő csodája minden egyes részlete, és hogy ő engem is szeret és kézbe vett. Nincs sokszor ilyen pillanat. És ezeket meg kell ragadni. És ezek aztán meghatározzák a továbbiakat, az életünket egy új pályára irányítják. De azt kell mondjam, hogy azért, ha ilyen nagy pillanat, nem is sok van az életünkben, de onnantól kezdve vannak kisebb pillanatok, amikor szintén ez az érzés erősödik meg bennünk. És úgy kellene minden Isten tiszteleten jelen lennünk, és úgy kellene a Bibliát kézbe vennünk, hogy ezekre a pillanatokra vágyunk. Ezt ne úgy gondoljuk, hogy ez valami villámcsapás és valami nagy csoda feltétlenül, mert lehet, hogy az eszünk fárasztó munkájával értjük meg a Biblia szavait, de ez ugyanúgy találkozás jelenthet az Istennel. És a mindennapokban is azoknak a hétköznapi tanulságoknak lehet ilyen szerepük. Nem ulasszuk el ezeket. És ott van a harmadik szó, amiről még szeretnék szólni, az pedig ez a szó, hogy rögtön. Az evangéliumokra ez jellemző, és főleg a Márk evangéliumára, ahol az első fejezetben nagyon sokszor van ez, hogy rögtön. Mindjárt azután, ez egy egyszerű görög kifejezés, két szótagból áll, rögtön. Jézus Krisztus életére és tetteire ez jellemző. Ő a pillanatot ragadja meg. Mi nagyon sokat tudunk magyarázni, magyarázkodni, erősködni, győzködni, ő pedig tudta, hogy ez nem így működik. Az emberi erő kevés. Ha az Isten lehajol hozzánk, és mi megértjük, hogy ő van itt, akkor egy pillanat alatt megtörténik, aminek meg kell történnie. És annak messzeható következményei vannak saját életünkre és a környezetünkre nézve. Itt azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus megkeresztelkedvén azonnal kijött a vízből. Tehát, hogy az a keresztelése tartott tovább, mint itt, amit mondtam, hogy ez a keresztelés tulajdonképpen egy nagyon rövid dolog. És nem kell ezt ragozni, nem kell nyújtani, nem kell magyarázkodni, nem kellett Jézus Krisztusnak se, hogy na, láttátok, na, ki vagyok én, na, hogy értékeltétek ezt? Hogy én lejöttem közétek bűnösök közé, és egy sorba álltam veletek? Nem. Megtörtént, egy pillanat műve volt, és rögtön tovább ment és tette a dolgát. Így kellene élnünk. Nem sokat rágódnunk azon, hogy most ki mit értett meg ebből, mit fogott föl, nem kell sokat győzködni sem, rögtön továbbment, élte az életét, tette a tetteit, és lám milyen messzeható következményei vannak. Aki kellett, az megértette, meglátta, Keresztelő János tudta, mi az, ő továbbadta, az evangéliumok írói lejegyezték, és mi 2000 év után is tudjuk, hogy mi történt ott. Adja Isten, hogy így tudjunk élni és bánni a pillanatokkal ebben az évben is, mindig készen léve, hogy oldalba bökjön minket az Isten a szent lelkével, hogy most figyelj, ez nagyon fontos, és minél sűrűbben bökhessen oldalba, hogy figyelj, most nem felháborodni kell, békességben kell lenni. Most túl kell tenni magad a zavaró körülményeken és a részleteken, és mondd ki azt a mondatot, ami segítség a másiknak, és így tovább. Hogy minél többször megvalósuljon az a csodálatos pillanat, amikor találkozik az ég a földdel, és ez egy alkalom, hogy bennünk örökkévaló változások történjenek. És tudjunk mindig tovább menni, és tenni a dolgunkat ebben az évben is. Amen. Válaszoljunk az igehirdetésre a 367. dicséret harmadik versét énekelve. Éneklünk, és a perc szalad, a nap, mely nesztelen halad, az örök lét felé mutat. De míg hangunk majd zengve szárnyal, hozsánnás angyalkar szavával, az álmot üzd el, készen állj, Krisztus nép, jön a király. Csendesedjünk el ismét imádságban, fennállva imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, azért, hogy te egyszerű és szürke köntösben, de találkozót adsz nekünk, tulajdonképpen minden nap, sőt minden percben. Köszönjük, hogy ilyen egyszerű köntösben jöttél le Jézus Krisztusban, 2000 évvel ezelőtt. Köszönjük, hogy egy sorba álltál velünk a bűnösökkel. Eljöttél, hogy átvállald a minket terhelő dolgokat, hogy meghalj a mi megváltásunkért. Kérünk téged, nyisd meg a szemünket ennek a csodájára, és tartsd ébren bennünk ennek a háláját, örömét. Köszönjük, hogy a reformáció népe lehetünk. Köszönjük, hogy 500 évvel ezelőtt is küldtél embereket, szürke, hétköznapi embereket, akiknek a szeme viszont megnyílt a te jelenléted csodájára, és akik továbbadták ezt, amit kaptak. Kérünk, hogy mi is hadd legyünk ilyen emberek a magunk környezetében. Adj nekünk megnyílt szívet, megnyílt szemeket, és megnyílt szájat, hogy el tudjuk mondani mindazt, amit kaptunk tőled, tovább tudjuk adni. Kérünk, így áld meg családjainkat, gyermekeinket, egész népünket és ezt a világot. Könyörülj, hogy hadd lehessünk a te gyermekeid és szolgáid napról napra. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk imádságunkba népünket, nemzetünket is a szózat éneklésével. Téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a megkezdett 283. dicséret utolsó két versét, az 5. és 6. verseket énekeljük. Egy gyülekezeten, melye helyre telepedett, könyörülj, Úristen, bővíts rajta kegyelmedet.